Így szól az Úr, dicsőségemet másnak nem adom. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 394-es dicséretünket keressük ki. Annak a legelső versét énekeljük fennállva. 394-es énekünket keressük ki, tehát az énekeskönyvünkből. A legelső versét fennállva énekeljük, utána majd leülve folytatni fogjuk. Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 394-es dicséretünknek énekeljük a második és harmadik verseit, tehát második és harmadik verseket, hullámok, ha rémítenek, mérhetetlen víz felett.
Sihon, haddig meg.
mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, ugyanint olvasom előttetek az igét az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből. A 14. fejezetnél járunk a sorozatunkban, folytatjuk a lisztrai Sánta meggyógyításának a történetét, amely egész különös fordulatot vesz. A 8. verstől olvasom a 18. versig a mai vasárnapon az igét, tehát apostolok cselekedetei 14-es fejezet, 8-tól a 18-as versig hallgassuk az igét. Lisztrában élt egy bénalábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ez hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ezért hangosan így szólt hozzá, állj a lábaidra egyenesen. Ekkor az felugrott és járt. Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak, az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Barnabást Zeusnak mondták, Pált meg Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. Zeus papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, és így kiáltottak, emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiába való dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, bár nem hagyta magát bizonság nélkül, mert jó tevőtök volt, amennyből esőt adott nektek, és termést hozó időket, bőven adott nektek eledelt és örömet. Így szóltak, és nagy nehezen eltérítették a sokasságot attól, hogy áldozatot mutasson be nekik. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan csodálatosan fogalmazta meg Pál, hogy te még a pogány népeknek is, akik nem ismernek, nem tisztelnek, akik istentelenül élnek, adtál békességes időket, termést hozó időket, adtál nekik eledelt, és még örömet is bőven. Hát még a te népednek, azoknak, akik szeretnek téged, akik vágynak utánad, veled akarnak járni, és hisznek te benned. Áldott legyél, Úrunk Istenünk, hogy nekünk Jézust adtad, egyszülött fiadat és benne az áldások teljességét. Áldott légy Jézus Krisztus győzelméért, a bűn felett, a halál felett, az ördög és a pokol minden hatalma felett. Áldott légy azért, Úrunk, hogy te Jézusban egy teljes szabadítást vittél végezértünk. Köszönjük, Úrunk, hogy a te igét hangozhat, és a te evangéliumodat hallhatjuk, megismerhetjük, és a te igédben lehetünk ismeretesek, jártasak, és a te igéd pedig az élő úton, az életnek az útján vezethet bennünket. Köszönjük neked, Urunk, a mai vasárnapot is. Köszönjük azok hűségét, akik a rossz idő ellenére eljöttek. És kérünk téged, hogy vigyázz mindazokra, akiknek a síkos út veszedelmet jelent. Könyörülj az idős gyülekezeti tagokon. Vigyázz rájuk, őrizd őket a sikosban, a hóban, a fagyban. Te légy az ő pajzsuk, de gyermekeinknek is, és gyülekezetünk minden tagjának. Áld meg, Urunk, azokat, akik ma autóba szálltak, vagy gyalog jöttek, hogy a te igéd körül mindenképpen összegyűjjenek. Jutalmazd őket áldásoddal, kegyelmeddel, megőrző segítségeddel. Bennünket pedig, Urunk, táplálj az örök életnek ösvényén ma is. Vágyunk mindent rád bízni, betegjeinket, a szenvedőket, a nyomorultakat, gyülekezetünk jövendőjét, hittanos gyermekeket, kicsiket és nagyokat. Légy a mi szabadítónk, vigaszunk és gyógyítónk, menedékünk, élő személyes Istenünk. áldott légy, hogy így lépsz mellénk ma is, mint személyes, élő Úr, aki szeretsz, aki életünkre kegyelmedet terjesztett ki. Áldott légy örökké. Amen. Készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához, testvérek, a megkezdett énekünknek, a 394-es énekünknek, most a 4. versét énekelve, 394-es énekünknek, most tehát a 4. versét énekeljük, bár könnyűid omlanának, gyöngyökül a tengerbe.
Bár könnyű
az az ige, amelyet hozzá fogok olvasni az előbb felolvasott igerészhez, egy különös történet, mégpedig első Herodes Agrippa király haláláról, és úgy érzem, hogy ide illik a történet, majd látni fogjuk a kapcsolódást, egy ellenpélda. Az ige tehát az apostolok cselekedetei 12. fejezetében van, a 20-tól a 23-as versig olvasom, rövid történet, de megrázó hír, ahogy egy istentelen király élete véget ér. Apostolok cselekedetei 12, 20-23-as versig hallgassuk. Herodes ellenséges indulattal volt a tírusziak és a szidóniak iránt, de azok egy akarattal eljöttek hozzá, és miután megnyerték Blástuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. Egy kitűzött napon Herodes felöltözött királyi ruhába, és a trónjára ülve beszédet intézett hozzájuk. A nép pedig felkiáltott, Isten hangja ez és nem emberé. Az Úr angyala pedig azonnal lesújtott rá, amiért nem Istennek adta a dicsőséget, férgek emésztették meg, így pusztult el. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, itt a világban sajnos divat embereket dicsőíteni. Döbbenetes méreteket ölt a mai világban az embereknek a dicsőítése. Ha valaki elér valami nagyon jó kis teljesítményt, sportban, művészetben különösen, de meg lehet nézni a politikában és sok olyan területén az életnek, ami esetleg kimagasló teljesítmény, ez a világ elkezdi az embert dicsőíteni és magasztalni. Hihetetlen méreteket ölt ez. Hollywoodban az Oscar-díjas színészeknek már megvan a halhatatlanok sugárútja, ahol a betonban még talán a kézlenyomatuk is benne van, meg csillagocskát tesznek oda a járdára az ő nevükkel. Azt hiszik, hogy örökké meg lesz az a járda, és azt gondolják, hogy így valami örök dicsőséget adnak az embernek. Hát az a köszöntő ige, amellyel köszöntöttelek benneteket, Isten igében megvan, hogy az Úr azt mondja, dicsőségemet másnak nem adom. Mi ellopjuk Istentől a dicsőségét. Mi nem neki adjuk, mi egymásnak szoktuk adni a dicsőséget, és ez nagyon nem helyes így. Az ördög áll mindezek mögött, aki megpróbálja rávenni az embert, hogy a dicsőséget ne Istennek adjuk. Megpróbál bennünket mindig megakadályozni abban, hogy ne dicsőítsük, magasztaljuk Istent, hanem szerezünk magunknak dicsőséget, vagy éppen a dicsőséget juttassuk embereknek, akiket csodálat tárgyává igyekszik előttünk tenni az ördög. Dicsőségemet másnak nem adom, mondja az Úr. Hát a történet nagyon ennél a témánál forog, amelyeket felolvastam, mind a két történetet. Egyetlen láttuk a lisztrai Sántának a meggyógyítását, láttuk azt, hogy Pál prédikál, az a születése óta bénalábú ember hittel hallgatja az evangéliumot, ezt meglátja Pál, és kimondja, hogy állj a lábaidra egyenesen, Isten pedig csodát tesz, meggyógyítja a bénalábú embert, aki felugrik, jár, idáig vettük a múlt vasárnap, és most tovább olvastuk a történetet a sorozatban, azt látjuk, hogy döbbenetes fordulatot vesznek az események. Meggyógyul egy ember, és ahelyett, hogy az élő Istent kezdenék el magasztalni, Jézus Krisztust, az ő fiát, akinek a neve által meggyógyul az illető, akiről hangzott az igehirdetés, ezek az emberek a maguk pogányságában úgy gondolják, hát lejöttek az Olimpia hegyéről a mitológiai istenek, úgy gondolják, hogy Barnabás a Zeus, a főisten, és Pált meg Hermésznek gondolják, ő volt a szóvivő, a beszélő, hát ugye a görög mitológiában az istenek hírnöke Hermész, a római mitológiában Merkúriusz, úgy gondolják, hogy hát itt van két isten, mit kell csinálni, Istennek járó dicsőséget kell nekik adni, hozzák is a bikákat, és a két apostolnak akarnak bemutatni áldozatot, mert őket isteneknek nézik. Hát az apostolok, amikor rádöbbennek, hogy hát milyen fordulatot vettek az események, a nép közé rohannak, megtartja Pál a második prédikációt, amellyel megpróbálja eltéríteni a tömeget ettől az istentelenségtől, határozottan visszautasítják, hogy ők istenek lennének. Megvallják, hogy ők halandó emberek, és pont az élő Istennek az evangéliumát hirdetik, hogy az emberek az ilyen pogányságból, istentelenségből térjenek meg ahhoz, aki valóban él, uralkodik, aki szabadíthat és bűnöket bocsáthat meg egyedül ezen a világon. Hát nagy nehezen sikerül eltéríteni a tömeget az áldozat bemutatásától, és megvan ennek a történetnek az a drága tanulság, amely a mai vasárnapon ma nekünk aratik. Az első tanulság, és ezen érdemes elgondolkodni, testvérek, hogy a külső látványosságok, bizonyos miszticizmus, bizonyos pompa az emberi lelket elkábítják. Hasonló ez a léleknek, mint a testnek a kábítószer. Ilyenkor nem tud az ember józanul gondolkodni. Vannak világvallások, vannak pogányvallások, amelyeknek a szertartásai, sőt, hadd tegyem hozzá, még vannak olyan keresztény felekezetek is, amelynek a pompája, szertartásai hordozzák magukban ezt a kábító hangulatot. A miszticizmusnak olyan érzését keltik, hogy az emberi lélekre a gyönyörködtető, kábító hatást ugye kiváltják, és ilyenkor az emberek nem józanul gondolkodnak. Ez a fajta kábítása a léleknek nem az Úrtól van, hanem az Isten ellenségétől, a sátántól. Itt is ugyanaz történik, csodát látnak ezek az emberek, magával ragadja őket a csodának a titokzatossága, a csodának a látványa, és ebben a kábulatban sajnos ostobán cselekednek. A kábulatban eltűnik az a fajta hit józansága, az a fajta józanság, ami kell, hogy meglegyen mindegyikünknél, hogy el ne sodortassunk semmiféle rajongásban, semmiféle lelki kábulatban. A második pontunk, hogy testvérek, az ember mindig ott hibázik, amikor nem az Istenre tekint, hanem másra. Az ember ott hibázik, és itt a likauniai emberekre megfogalmazhatjuk, hogy ők ott hibáztak, amikor az emberi eszköznél leragadt a tekintetük, és nem az élő Istent látták gyógyítónak, hanem leragadtak az emberi eszközöknél. Itt akkor hibázunk, mert a dicsőséget nem Istennek fogjuk juttatni, hanem sajnos az emberi eszköznek, nem az emberi eszközé a dicsőség. Soha nem a miénk, az embereké, az érdem, a dicsőség, hanem mindig az Istené. Mindig az Istené. Nem Pál tette a csodát, nem Pál gyógyította meg a bénalábú embert, noha ő mondta ki azt a mondatot, amire szemmel láthatólag megtörténik a csoda, a gyógyító az élő Isten, aki kiáll az ő szolgája kimondott szava mellett. akinek hatalma van gyógyítani, az nem az apostol, hanem Jézus, a királyok királya, aki küldte oda, abba a városba az ő szolgáját, Pált. Itt az istenítés, amely elkezdődik, a kor szokása szerint zajlik. Hozzák a bikát, áldozatot kell bemutatni, hozzák a koszorút, bele akarják aggatni az apostolok nyakába. Hát ez az, amit az apostolok nem engednek. Ma máshogy történik a dicsőítés, ma megvannak az újságjaink, aminek a címlapjára lehozzuk azokat az illetőket, akiket az ördög akar az emberek elé adni, hogy na, dicsőítsd őt, nézd őt. Ma már nincsen meg az a rádió, a Sláger rádióban volt reggel, ugye Bocskor Gábor Boros Lajosnak a Bumerang című műsora. Engemet végtelenül irritált az, amikor rászoktatták a hallgatókat arra, hogy őket isteneknek szólítsák. Aki netán egy-egy reggeli készítésekor bekapcsolta a rádiót, és csak pár percet hallgatott belőle, erős készítésem volt mindig, hogy azonnal ki is kapcsoljam. A betelefonálók, emlékeznek a testvérek, azt mondták a két műsorvezetőnek, hogy sziasztok istenek. Nagyon-nagyon durva Isten káromlás ez. Még a megszólításban és az Istentől lopják el mindazt, amit csak az Istennek lenne méltó mondani. Ilyenekre tud vetemedni az ember. A likaóniai tömeg, ez a pogány városka, ahogy gondolkodott, az, hadd mondjam így nektek, egy ördögi ostobaság volt. De mégis megfogalmazhatjuk, hogy van három gondolatuk, ami helyes volt. Ostobán cselekedtek, de volt három gondolatuk, ami helyes volt. Ugye az első gondolatuk az volt, hogy az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban. Hát ebből, ha azt jól fogalmazzuk meg, hogy az Isten látogatta meg az apostolok által az ő városokat, ez egy helyes megfogalmazás lenne. És ezt mi is lássuk meg mindig, hogy amikor Isten igét mi hallhatjuk, amikor te odahaza olvashatod a Bibliádat, adj ezért is hálát, hogyha van szemed, látod az igét. Nem mindenkinek van. Nem mindenkinek van látása. Ha van füled, amellyel hallhatod az ige hirdetést. Ha van lábad, amellyel el tudsz jönni akár most a síkos, havas, jeges úton az Isten házába, hogy az igét hallgass. Hálát adni való dolgok. Az Isten látogatja meg a te életedet. Az a görög városka valahogy megsejtette ezt, igaz, hogy rosszul gondolták, de ebbe annyira nem tévedtek, az élő Isten látogatta meg őket az evangéliummal. Küldött oda két szolgáját, hogy ez a pogány városka az élő Istenről való örömhírt meghallja. Amikor mi meghallhatjuk az igét, akkor nézd annak, lásd annak, hogy az Isten lépett oda melléd. Az Úr volt az, aki a te életedet meglátogatta, avval az ige hirdetéssel, amit éppen meghallgatsz, azokkal az igékkel, amiket odahaza csendes szobádban olvasol. Hozzád lépett, beszélt veled, meglátogatott, rád mosolygott, szent lelkével átölelt. Drága dolog, amikor ezt átélhetjük, és így látja a mi hitünk. Aztán a második gondolata ugye ennek a pogány tömegnek az, hogy Pált Hermésznek mondják, ugye az isteni hírnöknek. Hadd mondjam el nektek, hogy nem tévedtek sokat, hát csak nem Zeusnak a hírnöke Pál, mert ő nem Hermész, hanem az élő Istennek a hírnöke volt. Az apostolok, Istennek a szolgái, Isten ige hirdetői valóban az élő Istennek a hírnökei, akiknek az az elhívásuk, hogy hirdessék a felséges Isten evangéliumát. Pál valóban isteni hírnök volt, de nem egy pogány bálványé, hanem a szabadító élő Istennek a hírnöke. És a harmadik gondolat, amellyel egyetértetünk, hogy ha átéljük, hogy az Isten meglátogat bennünket, akkor ki kell fejezni a hódolatunkat. Eddig egyetértetünk, sajnos ők ezt nagyon-nagyon ostobán és pogány módon kezdték el csinálni, de idáig egyetérthetünk, hogy ha átéled azt, hogy az Isten téged megszólított, ha átéled azt, hogy az Isten megérintette a szívedet egy igével, akkor erre válaszolnod kell. Ki kell fejezned Isten felé a te hódolatodat, a háládat, a köszönetedet, és így kell cselekednünk, nem pogány módon, hanem tiszta szívvel, hogy bűnbánatot tartunk. Hitünk kifejeződése az imádság, a bűnbánat, az énekszó is, amellyel magasztaljuk Istent. Hitünk válasza lehet a megtérés, az Istenhez való odafordulás. Ezzel fejezhetjük ki Isten felé a hódolatunkat, a hálánkat. Elismerve, hogy Uram, megszólítottál, és én felelek neked. Elveszett vagyok, de köszönöm Jézust, hogy megmentettél általa. Hogy megmosol a bűneimből Jézus által. És elmondhatod neki, hogy Uram, a tied akarok lenni. És köszönöm, hogy keresel. Válaszolok neked. Megtalálj és megmentett lehessek. Fejezzük ki mi is bátran mindig az Isten felé a mi válaszunkat, hogy megérint, ha megszólít valami az ige hirdetésben, ha megszólít valami odahaza a bibliolvasásban, azonnal kezd el imádkozni. Felelj neki. Fejezd ki a te szívednek válaszát, ami benned megfogalmazódik. Aztán drága példa itt az apostolok magatartása, pont egy ilyen világban, ahol az Istennek a dicsőségét teljesen elrabolják az emberek. Tehát itt sportolóknak olyan dicsőséget adnak ebben a világban, amit az Istennek nem akar adni senki. Az élő Istennek, akinek pedig járna a dicsőítés, a dicséret. Az apostolok magatartása, elutasítják az istenítést. Azt mondják, hogy mi nem? Megszaggatják a ruhájukat. Ez az ókori világban ugye a megbotránkozásnak a jele volt. Ez azt jelentette, hogy szépen a tógájuknak a végét így betépkesték, tönkretették tulajdonképpen a ruhájukat. Ezzel kifejezte az ókori ember, hogy most megbotránkozom, nem értek egyet a dolgokkal. Ezt nem így szabad csinálni. Megszaggatják a ruhájukat. Kifejezik a nép felé, hogy ez, amit ti csináltok, ez egy borzasztó istenkáromlás. Nem szabad ilyet csinálni. Nem értünk egyet vele. Elutasítják azt, hogy őket isteneknek mondják, és megvallják azt, hogy ők kicsodák, halandó emberek. Tudjátok, Istennek a valódi szolgáit innen lehet megismerni, hogy nem fogadják el a dicsőítést, hanem mindig tovább mutat egyedül Istené. Nem az enyém, hanem Istené. A valódi szolgák mindig innen ismertenek meg. Nem lopják el az Istennek a dicsőségét. Érdekes még azt is látni, hogy az apostoloknak az fájt, hogy ez a nép pogány módon gondolkodik még. Fájt az nekik, hogy nem az élő Istent keresik, hanem az élő Isten evangéliumát tulajdonképpen figyelmen kívül adták, ezzel elutasították, és benne maradnak a pogányságban. És párhuzamba oda lehet mellé tenni, majd oda fogunk érni néhány hónap múlva talán apostolok cselekedetei 17-es rész, Pál beszél az aténi piacon, és ott nagyon durván megsértik, azt mondják neki, hogy te egy fecsegő vagy. Ez egy elég durva sértés, hogyha egy szónokot, egy apostolt azt mondják, hogy hát, csak egy fecsegő vagy. Azon egyáltalán nem botránkozott meg Pál. Őt mondhatták fecsegőnek. Nem sértődött meg. De itt fáj az neki, hogy őt Istennek akarják tisztelni, amikor egy halandó ember. Vajon milyen a mi szívünk? Ez fordítva szokott ám lenni a legtöbb embernél, ha őt fecsegőnek mondják, vagy valami csúnya dolgot mondanak ránk, hát kikérjük magunknak, ha neki tudnánk menni a másik embernek, mert bennünket a büszkeségünkben megsértettek, de amikor az Isten sértegetik melletted, akkor is ilyen bőszen kiállsz az igazság mellett. Az apostolok akkor álltak ki komolyan az igazság mellett, amikor az Istent látták megsérteni, meglopni a maga dicsőségében, amikor őket sértegették, azt hagyták. Azon nem kapták fel a vizet. Mi is legyünk ilyenek. Ha téged sértegetnek, engedd. Isten ismeri. Dávid is, amikor sértegették, nem felelt neki, megalázta magát. Vajon mi hogyan vagyunk? hogyan térítik el a tömeget ettől az istenítéstől? Érdemes azt a pár mondatot, amit mondanak, megszívlelni. Ugye beszélnek arról, hogy mi is hozzátok hasonlóan emberek vagyunk. Halandók vagyunk. Bűnösök, akik kegyelemre szorultak vagyunk. Az igazi alázat ott kezdődik, amikor nem emelem magamat a többi ember fölé, hanem azt mondom, hogy ugyanolyan kegyelemre szorult ember vagyok, mint más. Kell nekem a megváltó. Szükségem van Isten kegyelmére. Tehát nagyon őszintén megvallották az apostolok, hogy ők nem különleges emberek. Az alázatuk valódi volt. Aztán az istenítés visszautasítása, erről már volt szó. És a harmadik, hogy beszélnek arról az Istenről, aki pont ebből a pogányságból akarja kimenteni az embert. Elkezdik nekik mondani, hát pont arról az Istenről van szó, aki az eget és a földet alkotta, aki nektek is adott már áldást, eledelt, örömet, aki szeret, aki Jézusban megváltott, őt hirdetjük. Őhozzá kellene megtérnetek. Amikor önmagadról Jézusra irányítod a figyelmet, akkor adod Istennek a dicsőséget. Mindig mi is tegyünk így. Önmagadról a figyelmet, amely rád irányul, szelíden, szeretettel irányítsd Jézusra. Arra az Istenre, aki örökkévaló kegyelméből megváltott téged. János evangéliumának az első fejezetében van egy nagyon csodálatos párbeszéd. Keresztelő Jánost kérdezik, hogy ő kicsoda, és az alázatnak, és arról, hogy igazából hogyan kell ezt csinálnunk, egy fantasztikus példája van ott. Bibliaolvasó testvérek, ismeritek, kimegy hozzá egész Jeruzsálem keresztelő Jánoshoz, fontolgatják, hogy hát ő lehet a Krisztus, és akkor megkérdezik, hogy te vagy a Krisztus? Nem vagyok. Nem vagyok a Krisztus. Akkor Illés vagy te. Pedig keresztelő Jánosról úgy beszél az ószövetségi profécia, hogy Jézus Krisztus érkezés előtt eljön Illés, természetesen itt nem reinkarnációról van szó, hanem ahhoz hasonlítja keresztelő János megújító lelki munkáját a Biblia, amilyen volt az ószövetségben Illés, aki az ószövetség megújítója volt. És arra is azt mondja keresztelő János, hogy nem vagyok Illés. Jön tovább a kérdés. Hát legalább proféta, ugye proféta vagy? Az sem vagyok. Akkor ki vagy? És azt mondja, hang. Kiáltó hang a pusztában. Egyre lejjebb viszik a lécet, és keresztelő János legmélyebbre teszi le a lécet. Saját magáról, nem azt mondja, hogy igen, én vagyok Illés, akiről szól a profécia, elmondhatta volna. Az ószövetségi utolsó proféta volt. Asszonytól nem született nála nagyobb, mondja róla Jézus. És ő nem mondta ezt, nem kérkedett ezzel. Azt mondja, én csak egy hang vagyok. Hang a pusztában, de az ő hangja. Hú, de alacsony ez a léc. Keresztelő Jánosban ilyen alázat volt. Bennünk van-e ilyen alázat? Ha megkérdezik tőled, hogy te ki vagy, akkor kihúzod magad, és akkor elkezded mondani a társadalmi rangjaidat, végzettségedet, az elért pozíciókat, munkahelyeden a ranglétra elért fokait, vagy azt mondod, hogy egy megmentett bűnös vagyok. Vagy azt mondod, hogy hang. Minek valljuk magunkat. És itt jön be az a történet, amelyet hozzáolvastam, első Herodes Agrippa király halálának a történetét. Ehhez a mai ilyen istenítéses történethez tegyétek a kettőt egymás mellé. Mind a kettő történetben emberek istenítenek embereket. Láttuk, hogy itt az apostolok visszautasították. Nem vagyunk istenek. Nem érdemlünk áldozatot, meg hírnevet, meg dicsőséget. Visszautasítjuk, nem kell. Nézd meg ezt a történetet. Ez volt az a király, aki megöleti Jakab apostolt, aki bezáratja Pétert, ugyanabban a fejezetben olvashat, ugye Péter szabadulás, akit az angyal kivezet a börtönből, egy apostolgyilkos király ez, aki ugye már Jakabot kivégeztette, a Péter apostolt őrző 16 római légiós katonát is kivégezteti bosszúból, dűből, pedig megláthatta volna, hogy egy őnála nagyobb hatalom avatkozott bele az ő börtönének történetébe, hogy kivezeti a többszörösen lezárt cellából, 16 katona közé volt odaláncolva, oda bilincselve a katonákhoz Péter és reggelre eltűnik. Hát mindenkinek rá kellett volna jönni, hogy ez egy isteni csoda. De ez az ember nem jön rá. Ez makacsul megmarad a gonoszságban, az ördögi dolgokban. Na és következik ez a történet. A tírusziak és a szidóniakkal rosszban volt. Megvonta az élelmet tőlük a két kereskedő város, ez két városállam volt, ugye. És eljöttek, békét kértek. Szeretek volna kibékülni vele, kapjanak élelmet, hadd menjen tovább a kereskedés. És Heródes beöltözik királyi ruhájába, aranya látszőt ruhá volt az ókorban. El lehet képzelni, hogy egy tűző napsütésben egy ilyen királyi ruha mennyire fénylett, csillogott. Hát ebbe a csillivilli ruhába kiáll a nép elé, beszédet mond, amiről az első pontban volt szó, hogy megvan ennek a kábító, lelket kábító hatása az ilyen pompának, az ilyen miszticizmusnak. És ez a nép kábulatában, hát ilyen ostobasággal dicséri meg Heródest, hogy ez Isten hangja, nem emberé. Nem a népre sújt le az Isten angyala, hanem Heródesre, mert ő ebben megfürdött, elfogadta, nem utasította el, az Istennek járó dicsőséget egyből zsebre tette. És lesújt rá az Úr angyala, és férgek emésztették meg, így pusztult el. Aki olvasta már ezt a történetet közületek, belegondoltatok abba, hogy nem akkor sújt le rá az ítélet, amikor az apostolt megöli Jakabot. Nem a gyilkosságnál, hanem annál a pontnál, amikor az Isten dicsőségét meglopja. Mi úgy szoktuk gondolni, hogy hát az nem egy olyan nagy bűn, amikor egy picit magunknak tulajdonítunk valamit, ami nem a miénk, kis dicsőséget elteszünk, megdicsérnek bennünket. Meg lehet már nézni az óvodába, meg az iskolába, meg kamaszkorban, kicsit visszaemlékeztek, iskolába jártatok esetleg kamaszkorban, hogy a lányok hogyan illegetik magukat, például tornaórán a fiúk előtt, a fiúk hogyan produkálják magukat a lányok előtt, úgy igyekeznek kézen állni, meg minden, na, nézzen már ide, az a leányzó, aki éppen tetszik. Az emberek ilyenkor is ellopják a dicsőségét Istennek. Amikor magunknak keressük a dicsőséget. Belegondoltunk, hogy Heródes nem akkor kapja az ítéletet, amikor gyilkol, gonoszul, hanem amikor az Isten dicsőségét meglopja. Akkor éri utol az ítélet. Testvérek, nagyobb bűnnek kéne látni azt, amit eddig kicsinek látsz, kicsinek látunk. Nagyobb bűnnek kell ezt látni. Jézus Krisztusnak a szavait olvasom előttetek, a János evangéliuma 5. részében van. Jézus mondja a 39-ről a 44-es versig, János 5-ből. Ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van örök életetek. Pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Félelmetes mondata Jézusnak. Azt mondja, hogyan tudtok ti hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, ami Istentől jön, azt meg nem keresitek. Vagyis, ha mi az egymástól való dicsőséget elfogadjuk, zsebre tesszük, ez a hitünkben akadályoz bennünket. Kevésbé tudunk hinni, ha mi a dicsőséget ellopjuk az Istentől. De ha elkezded keresni az élő Isten dicsőségét, a te hited megerősödik, szántsa kell, Erre hív el az Isten. Nézzétek Jézust! Amikor az Úr Jézus pedig ő maga volt Isten, itt volt a földön emberi testet öltött alakban, nem fogadott el dicsőséget. Megtehette volna. Jogosan elfogadhatta volna, de ő a földi életében is minden dicsőséget a mennyei atyának juttatott. Ha meg akarták dicsérni, az atyának juttatta. A gazdag ifjú azt mondta neki, hogy jó mester, egyből kijavította a bűntelen a szent, hogy miért mondasz engem jónak, egyedül a jó az Isten. Soha nem tette zsebre a mennyei atya dicsőségét. És azért, hogy végezzék a megváltást. Egyre mélyebb szállt, egyre mélyebbre szállt az alázatban a keresztfára, ahol őt leköpték, bűnösként elítélték, arcul ütötték, megkínozták, megkorbácsolták, megölték, hogy bennünket megváltson az örök ítélettől, levegye rólunk az ítéletünket, megszabadítson az örök haláltól, hogy akik hisznek ő benne, éljenek örökké. Jézus Krisztus evangéliuma az Atya dicsősége, szeretetének tündöklő csodája a Jézusban vékezít váltság. Látod-e ezt, testvér? Látod-e az Isten fia győzelmét győzelemnek? Jézus evangéliumát az Atya dicsőségének? És dicsőíted-e ezért az Atyát, hogy Uram, te értem küldted Jézust? Magasztalod-e őt ezért? Hogy eljött Jézus, érted? Mélyre szállt, érted az Isten? Hogy te magasabbra juthass kárhozatból egészen a mennybe. Áldott legyen az Isten, hogy ilyen csodálatos győzelmével mutatta meg az embernek az ő hatalmát, szeretetét, dicsőséges, tiszta lényét. Egy történettel fejezem be. 1951-nek az októberében az USA beli Oak Ridge-ben van egy atomerőmű, eltűnt ott egy kicsike adag plutónium. Hatalmas nyomozás indult az USA-ban, még a titkos szolgálat is nyomozott, mert hidegháborúnak a kezdete volt ez, és arra gondoltak, hogy valami szovjet ügynök, valami szovjet kém biztos ellopta azt a plutóniumot. Nem lett meg sokáig a plutónium, és nem jöttek rá a nyomozók, hogy hát ki lehet a tolvaj, vagy hogyan tűnt el az atomerőműből az a kicsike plutónium. Egy alkalmazott volt egyébként a tolvaj, aki ott dolgozott, egy tudományos munkatárs, egy tanult, művelt ember, és úgy derült ki, hogy ő a tolvaj, hogy a lopás után egy 2-3 hónappal, hát rosszul lett, bevitték a kórházba, és döbbenten állapították meg róla az orvosok, hogy sugárbetegsége van, de hát hogyan kaphatott ő olyan sugárzást, már menthetetlen volt az illető, és akkor újra kijöttek a titkos szolgálatnak az emberei, kikérdezték, és akkor vallotta meg, hogy hát igen, ő lopta el a plutóniumot, mert hirtelen olyan elcsábította az a gyors meggazdagodási lehetőség, hogy hát ezt nagy pénzért el tudja adni. Ellopott egy adag plutóniumot, és nem tudta persze eladni, nemhogy sok pénzért, hanem egyáltalán nem tudta eladni, és ő a tudós, akinek tudnia kellett volna, hogy hát a sugárzó anyag az milyen következményekkel jár, becsomagolta szépen egy újságpapírba, és az ágya alá elrejtette, ami fölött ő aludt, hát 2-3 hónap alatt az a sugárzó anyag megtette a maga hatását, és borzasztó véget ért ugye ez az illető. A történetet azért meséltem el, mert abba kell belegondolnunk, testvérek, hogy hogyan tudja ennyire becsapni magát egy ember. Nem csak ez az amerikai kutató, akit elcsábította gyors meggazdagodás lehetősége, hanem a lisztrai városnak a lakói is. Mennyire be tudja magát csapni az ember, milyen határozottan tud pogány dolgokat csinálni, és azt hiszi, hogy ez teljesen természetes és jó. Be tudjuk magunkat csapni, hogy mi az istenéi vagyunk, közben pogányságban élünk, tele gonoszsággal, istentelenséggel. Egymásnak adjuk a dicsőséget, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Ennyire be tudja magát csapni az ember. És úgy tud járni az ember, mint ahogy az az illető az atomerőműben, az a tolvaj. Ugye a bűn nem csak megvakította, elvette a józanságát, aki tudósként kellett volna tudja, hogy hát a sugárzóanyag az ágyam alatt az nem egy jó ötlet. Hát az atomerőműben több méteres ólomfal mögött van, meg víz alatt a sugárzó anyag, és így akik ott dolgoznak, semmilyen sugárzás nem éri őket. Ő meg betette az ágya alá, 30 centire a testéhez. Testvérek, a bűn vakká tesz. A bűn csábítása elkábít. Elveszi a józanságot. És a bűn megöl. Elpusztít. De jön Jézus. Von magához. Kiált te hozzád ma is az evangéliumban. Mert ő szeret téged. Adjuk a dicsőséget, a dicséretet Istennek. Kiáltsunk hozzá elveszettként, és élni fogunk örökké. Amen. A 394-es éneknek most az 5. versét énekeljük, testvérek. 394-es éneknek most az 5. versét énekeljük. Az 5. vers így kezdődik. Bár hordozza zsarnok láncát, érjen kínos rabhalál, ha hitedet el nem játszád, útad égbe nyitva áll. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk Istenünk, hogy sokszor beálltunk már az ember dicsőítők tömegébe mi is. Ezt a világot erre tanítja a sátán, és kevesen vannak, akik felébrednek ebből a kábulatból, hogy embert dicsőíteni nem a te akaratod. Bocsáss meg, amikor nem dicsőítettünk téged, hanem magunknak is zsebre tettük a dicséretet, ellopva tőled, ami egyedül téged illet. Köszönjük, Urunk, a Biblia történeteit, amelyel tanítasz, amelyel elgondolkodtatsz, amely beledöbbentően belénk tud hasítani a maga igazságaival, tanulságaival. Első Heródes Agripa király halála is. Akkor kapta az ítéletet, amikor a te dicsőségedet lopta meg. Köszönjük az apostolok példáját, akik semmilyen dicsőséget nem fogadtak el. Köszönjük, Urunk, hogy tanítasz bennünket az életösvényére. Hogy drága neked az, hogy a mi életünk ne a halál útján legyen, hanem az élet útján. Drága neked a mi életünk, a mi szívünk, minden gondolata, drága neked imádságunk, hozzád való fohászunk, parányi hitünk is, amellyel téged keresünk. Köszönjük, hogy ilyen szeretettel fogadsz bennünket. Jöjj, Urunk, hogy a Jézusba vetett hitünk erősödjön. Te légy az, aki ezt munkált bennünk. Áld meg kicsiny gyülekezetünket, áld meg életünket. Légy könyörületes a betegekhez, a szenvedőkhöz, gyászoló szívűekhez, szomorkodókhoz. Hallgass meg az ínségben levőket, könyörülj a szegényeken, Urunk. Juttass nekik szabadítást, segítséget, kegyelmet, áldást. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust szemlélhetjük hitünkkel, gyönyörködhetünk az ő alázatában, az ő győzelmében, és az ő evangéliumában megláthatjuk a te hatalmas dicsőségedet, Istenünk. Nyisd fel erre a mi szemeinket, hogy magasztaljunk téged az Úr Jézusért, az ő evangéliumáért, a benne való hit jutalmáért, az örök életért, amelyet elkészítettél a téged szeretőknek. Áldott légy, Urunk, hogy mindezt Jézus által véghez vitted értünk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 393-as dicséretünk mindkét verse, 393-as énekünket keressük ki. A 68. Zsoltár dallamára éneklendő mindkét versét énekeljük 393-as énekünknek. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.
Élünk az Úr Boldog haladással.